Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 13. szemeszterének harmadik előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Blazovics László, sokoldalú történész. Elhivatott tudósi életműve szerteágazó, ugyanakkor a témák egymás mellé helyezésével mégis egységbe olvadó. Műveiből nagy mélységű ismeret szerezhető a társadalomtörténet három kiemelkedő szegmenséből, a népesedési, a jog és várostörténetből. Mindez nemzetközi, különösen német, lengyel, litván és déliszláv környezetbe helyezve valósul meg, amely által az érintett magyarországi társadalmi folyamatok összevethetővé válnak Kelet-Közép-Európa más népeinek és államainak fejlődésével. Vallja és munkásságával be is mutatja, hogy a helytörténet és régiótörténet szerves része az országos történelemnek, sőt, az bekapcsolható az országhatárokon túli történeti, jogi folyamatokba is. Munkáiból nem csak a demográfia, etnográfia, gazdasági, valamint eseménytörténet tárul elénk, hanem mindezeknek jogi eredetét és korai részletes bemutatását is taglalja. Tudományos módszere és eredményei ötvözik a mestere, Kristó Gyula nevével jegyzett szegedi középkor történeti és a Bónis György által örökül hagyott jogtörténeti iskola erényeit. Munkáját a tényszerű pozitivizmus és a reneszánszkori világlátás hatja át. Felkérem dr. Blazovics László professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelettel köszöntöm a mai Szabad Egyetemi előadás résztvevőit, és kérem figyelemmel hallgassák mai témánkat, amely a Szeged és a monarchia témaköréről szól. Ez az időszak egy fényes korszaka nem csak Európa, hanem Magyarország és Szeged történetének is. Olyan korszak, amely aztán később egy nagyon kellemetlen korba, egy világégésbe fordul, illetve zuhan. Mi azonban most erről a szép időszakról fogunk beszélni, elsősorban szegedi vonatkozásban. Ez a korszak a várostörténetnek egy olyan szakasza, amikor a városok falait lebontják, középkori városok falait. A város kapcsolatba kerül a vidékével. Megjelenik egy új népesség, a munkásság, és egy egészen új korszak indul el Európa és Magyarország város történetében is. A minta e tekintetben Párizs, ahol Haussmann báró, a párizsi kommun után, lebontja a kis utcáskás települést, és nagy sugárutas, körutas várost alakít ki, amely mintája lesz számos európai városnak, így Szegednek is. És arra gondolunk, hogy mennyire ott volt Európa élet pulzusán a magyar építészet, azt annyira jól mutatja, hogy még 10 év se kellett, és Szegeden egy Párizshoz hasonló struktúrájú, alaprajzú város valósul meg. Erről azonban majd később. Ez az időszak az, amikor új keretek születnek mindehez. Mégpedig Magyarországon, ugye az osztrák-magyar monarchia megalapozásaként megszületett a kiegyezés, a kiegyezési törvény, az 1867-12. Törvénycikk. Ezt követi számos olyan törvény, amely hatással van a városok fejlődésére, ilyen az 1870-es 42. törvénycikk, a törvényhatóságokról szól. Ezt továbbfejleszti az 1876-os 6-os törvénycikk, majd a 1886-os 26-os. Ez megadja azokat a kereteket, amelyekben a magyar városok élhetnek. Jól lehet, városi törvény tulajdonképpen nem született a monarchia idején, az már csak később jön létre. Emellett nagyon fontos törvények hozzák létre a polgári társadalmat. A szabadságjogok születnek meg, ugye a tulajdonszabadsága, a személyes szabadság, szólás, sajtó szabadság, vallásszabadság, lakhely szabadsága, de oda költözök, ahova szeretnék, a tanszabadság, nem kell kérnem már a földesurat, hogy engedélyezzen valamiféle továbbtanulást. Tehát egy gyökeres változás következett be az életbe, és ezért nem szükséges már a városfal, amely nem csak védelmet jelentett a város polgárai számára, hanem a körülötte lévő vidéktől elkülönített egy jogterületet. Mert a városokban más jog élt, mint a környező vidékeken, ott a feudális jogrendszer, itt a városi, amely sokkal több előnnyel rendelkezett, sokkal több szabadságot adott a polgárok számára. Nem a lakosságnak, mert a lakosság egy része az nem volt polgár. A polgárnak bizonyos vagyonnal kellett rendelkeznie, háztűzhelyes embernek kellett lennie egy-egy polgár. Így kapott polgárjogot, tehát vagyonnal kellett rendelkeznie. Tehát erre ilyen módon nincs szükség, mert ezek a jogok kiterjedtek az egész társadalomra, és ilyen módon elindulhatott a fejlődés. Ez hogyan következett be Szegeden? Nézzük mindenek előtt az alapokat, a város alaprajzának a megváltozását. Szeged ugye már a középkorban az Alföld legnagyobb városa volt, itt a mocsarak világában, és Buda és Pest után, akiknek együttesen 20 ezer lakosa volt, mondjuk a 15. században, Szegednek már 8-9 ezer lakosa volt egyedül. Tehát a második legnagyobb lakosságszámú város volt. Három nagy szigeten jött létre, a Vár és a Palánk, ami későbbi Palánk, szuburbiuma a várnak. Ugye amikor már nem fértek el a várba, akkor kiköltöztek, meg a beköltöző iparosok, kereskedők is oda mentek. Így jött létre a szuburbium. A vár területe ismert önök előtt. A szuburbium az a Kelemen utca, Zrínyi utca, Körút, Kiskörút, Tisza és a múzeum előtti tér ölelésében volt. Egy másik szuburbium is született, ez a Felsőváros, vagy Fölsőváros szegediesen. Ez egy nagyobb szigeten, a várhoz közel, és aztán több apró szigeten terült el. Nem is kellett védeni különösebben, mert védte a víz, meg védték a mocsarak. A Palánk, később Palánknak nevezett szuburbium lakosságának további növekedése két irányba ment. Az egyik a említett határvonalon túl a nyugati irányba, ez lett a középváros. Ez a mai Kárász utca vidéke, meg a Kiskörút vidéke. Ez teljesen eltűnt a török időkben, semmi nem maradt belőle. A másik a mai alsóváros, amelynek ma is körülbelül ugyanaz a területe, mint a középkorban, mert a Tisza felől a Tisza ártere, nyugatról a mocsarak, északról ugyancsak egy belvizes rész, ahol most is vagyunk, erről majd szó lesz, és délről pedig a Ballagi tó határolta. No, hát ez az állapot volt a későbbiekben, a török után is. Ezen kellett jelentősen változtatni. A változás már elindult a nagy árvíz előtti időszakban is, ott egy városi szépítő bizottmány, és ennek a tagjai törekedtek arra, hogy hát a nagy mocsarakat, amiket kerülgetve épült a város, szépen tömjék be, kövezzék az utcákat, legyen gázvilágítás, meg olajlámpavilágítás, meg új épületek is szülessenek. Ilyen új épület volt például 1873-ban fejeződött be, Skálnicki Antal tervezésében a mai központi egyetemi épület, ami reáltanodának épült. Mennyire erős volt a monarchia, hogy egy gimnáziumszerűségnek ilyen hatalmas épületet adtak, ugye? Négy utcára néző épület. Aztán ez sok minden volt, míg központi egyetemi épület nem lett, de erre olyan sok idő nincs, hogy erről én bőségesen beszéljek. De a Dugonics tér közepén még ekkor szép nagy víz állt, és itt is, ezen a területen. Hogy milyen nagy munka következett be, és főképp a nagy árvíz után, majd ugye 1879. március 12. éjszakáján tört be a Tisza Szegedre, és nem ahonnan várták a Tisza felől, hanem északról, mert Petresnél szakította át a gátat, és onnan zúdult be a víz, mint egy 2 méteres víz lepte el a várost. Minden elpusztult. A több mint 4000 házból 265 maradt. Miért ennyi? Mert kérem szépen, vályokból, sárból építkeztek. Itt nem kevés volt a kő, nagyon drága volt a téglaégetés, ugyebár. Ezért nem lehet Szegeden olyan sok régi emléket, épített emléket találni, ugyanúgy, ahogy az Alföld többi városaiba is, mert rendkívül nehéz volt szilárd építő anyaghoz jutni. Drága volt. No, hát ezért maradt ilyen kevés ház. Ez könnyűvé tette a városrendezők munkáját, mert nem kellett bontani meg minden, hanem azt a víz eltörölte, és új struktúrát, új alaprajzot tudtak kialakítani. Hogy milyen jelentős változások voltak, arra csak egy példát. A jelenlegi helyünk, ahol most ülnek, ugye ez a Tudományos Információs Központ épülete helyén volt a kácsafészek. A kácsafészek, ami egy hát ilyen tó volt, ahol úszkáltak a kacsák. Később a rendezések után már elegánsabb nevet kapott, ez lett a korcsolyázó tó. És ugye egy ovális tavat álmodtak ide, majd pedig tér lett belőle, és a téren később egy aditéren, ugye egy egyetemi sporttelep jött létre. Én még ott vidáman futballoztam, meg kosárlabdáztam, és annak a helyén született ez az épület. Tehát látjuk a nagy fejlődést, de a városnak nem csak ezen a területén, számos más területén is ugyanez a helyzet játszódott le, mert, mint mondtam, tele volt tavakkal, mocsarakkal, a tavakat a fölsővároson tankának nevezték, az alsóvároson csöpörkének nevezték. És hát az alsóvárosi templom mellett is volt egy nagy csöpörke, a búcsúsok, mielőtt bementek a templomba, ott mosdottak meg, mert azért ezek, ha volt bennük víz, azért elég tiszta vizek, de nem voltak annyira büdösek, meg békanyálasak. Tehát ilyen körülmények között kellett kiépíteni a modern várost, megteremteni az alaprajzot, ami hát önök előtt tiszta és világos, ugye 2 körutas és sugárutas város terveztek, a két körút máig megvan, a harmadik is megépült, és a sugárutak azok a kis körútig, a Tiszalajos körútig jöttek be, és jönnek be máig is, egy-két kivétellen, mondjuk a Budai út, ami tovább jön ugye a Kossuth-Lajos sugár, vagy van, amelyik nem jön be egészen, mint a Csongrádi, az csak a nagy körútig. Ezt a feladatot ugye Lechner Lajos látta el, aki a királyi biztosság fő biztos, a osztály mérnökségének a vezetője volt, és az egésznek a biztosa pedig Tisza Lajos volt, a Tisza Kálmánnak, a miniszterelnöknek a testvére. Tehát így alakult ki a városnak az alaprajza. Ehhez azonban megteremtették, hogy alulról kezdjük az alépítményekkel, a csatorna hálózatot is, mégpedig úgy, hogy félvén az árvíztől, a körutak egy-egy árvízi védő részt is jelentettek. A kiskörúton belül volt az egyik egység, a két körút között a második, a Kossuth-Lajos sugárúttól, ha most kifelé nézünk a várostól, balra az egyik, az alsóvárosig, a másik pedig a felsővárosig jobbra. És egy 14 kilométeres csatorna hálózatot építettek, kifalazva a téglákat. Tehát tégla csatornák voltak ezek. A mi utcánkban még van is ilyen, kérem tisztelt, abba tették bele a mostani betongyűrűket. Nos, hát ennyit a alépítményekről. És ahogy Haussmann báró parkokat létesített a sugárutak és körutak mentén, ez itt is bekövetkezett. Számos park létesült, máig nem egy megvan, akár a Széchenyi térre gondolunk, akár az Újszegedi ligetre gondolunk, vagy a Lechner térre gondolunk, vagy másokra. És arra is ügyeltek, hogy a sugárutakon egyforma fák legyenek. Mindegyiken más, de mondjuk a Nagy Boldogasszony sugár, ugye, ami az állomás felé visz, oda hársfákat tettek. Máshova megint más fákat, hogy egy kicsit rendezett és szép legyen minden. Ennyit a infrastruktúráról és a városépítészetről. Újszegeden ugyanilyen körutas szerkezet valósult meg, ott is könnyű volt megépíteni, még annyit se kellett elmozdítani, mint itt, mert Újszegednek az az érdekessége, hogy a Tisza mellett volt magasabb a terület, beljebb alacsony. Ezért a 18. század vége felé, hogy közlekedést jobban tudják biztosítani még a vizes időkben is, építették a százlábú hidat a hajóhídtól egészen ott a Szőreg felé menő útig, és azon mentek. Ez egy nagy fahíd volt, ezért nevezték százlábú hídnak. Tehát ott könnyebb volt, mert ott nem volt semmi. No hát, ilyen módon alakult ki az alaprajza a városnak, és elindult a csodálatos építkezés. A csodálatos építkezés, amelynek a falai között, házsorai között máig járkálhatunk a belvárosba, és ezzel a városszerkezettel és építkezéssel azt érhette el a város, hogy a mai, ugye trianoni Magyarországon a nyugatról jövők számára ugye két város van Magyarországon, Budapest és Szeged. Mert a többi az ugye nem ennyire rendezett, és hát ugye faluból emelkedett ki, mint még Debrecen is, kérem tisztelettel. Ugye a Debrecen struktúrája az egy falunak a struktúrája. Szegednek már középkorban városi struktúrája volt tulajdonképpen, ha az alaprajzot nézzük. Ennek sok oka van egyébként, hogy miért így alakult. Egyébként még talán Temesvár és Nagyvárad, amelyek nem tartoznak hozzánk, volt hasonló ilyen város struktúrájú település a középkor, és ezt vitték magukkal ezek a városok egészen máig. No, az épületekről visszakanyarodva, csodálatos épületeket emeltek. Egyrészt az eklektika jegyében, ugye, például a színház, ugye Hellner és Fellner, bécsi építészek, ők több színházat építettek a monarchiában. Ez a színház 1883-ra meglett, Ferenc József császár itt volt a megnyitón, akkor avatták a közúti hidat, és egyúttal is fejeződött be kvázi Szeged újjáépítése. Aztán ez a színház leégett, és 84-85-ben újjáépítették, tehát önök ezt az újjáépített színházat látják. Vagy kérem szépen a számos középület, gondoljunk csak itt ilyenekre, mint a pénzügyigazgatóság épülete, a Radnóti gimnázium, de maga a Radnóti gimnázium is állami építésű épület volt, meg a csodás szecessziós paloták, amik végeredményben a Nagyvárad mellett a vidéki Magyarországon Szegedet a szecesszió második nagyvárosává emelték. Kezdjük a mellettünk lévő épülettel, a bölcsészkar épületével, ami ugye vasúti leszámítóló banknak épült. Ez annyit jelent, hogy a különböző vasúttársaságok voltak, és az áruszállítás kapcsán egymással így egy ilyen őrült nagy hivatalba számoltak el. Ezt jelenti a leszámító hivatal. Aztán ugye a Trianon után ez megszűnt, és így kapta meg az egyetem, amely egy neoromán és szecessziós jellegű épület. A Szeged legnagyobb tömegű épülete volt a 20. század utolsó harmadáig, legnagyobb méretű épülete. Ugye itt nem messze volt a tó, valószínűleg nagyon jó megalapozták. Azután gondoljunk olyan épületekre, mint a mai Kőrösi szakközépiskola, ami a felső kereskedelmi iskola épülete volt, Bangárten Sándor épített, Lechner Ödönnek a tanítványa. Ő építette a mai Tömörkén gimnázium épületét, a Leány gimnázium épületét, amelyet a külsejéről a piros tégla, a szegediek piros iskolának neveztek hosszú ideig, és sorolhatnánk ezeket az épületeket. A szecesszió egyik csodája a Rökpalota, Magyar Ede munkája, aki Magyarországon talán egyedül a belga-francia szecesszió jegyeit hozta be, a virágdíszítéssel és a meglepő hullámvonalakkal az épületben, ugye, egy zseniális alkotás. De maga Lechner Ödön is több épületet alkotott. Ez a városháza, a Vedresféle városházát alakította át. Egyébként ez a Vedresféle városháza volt Magyarországon az első tornyos városháza. És Lechner építette a Deutsch palotát, ez ott a régi Hungária szállóval szemben van a Dózsa György úton, az egyik legszebb épülete. Egyik tanítványa, Reichl Ferenc építette a gróf palotát. Ez nem egy grófé volt, hanem egy gróf nevű ügyvéd és tőketulajdonos építette. És sorolhatnánk ezeket a remek szecessziós épületeket. Itt arra most nincs idő, hogy ezeket részletesen elemezzük, vagy bemutassuk. Minden esetre az építkezésnek három tulajdonosa volt. Az állam, a város, a egyházak, és negyedikként még a magánosok. Az állam, hát kérem szépen. Mindenek előtt a különböző állami központok, ugye? Mert Szegedre számos központ került, nem csak a pénzügyigazgatóság, erdőigazgatóság, vasúti központ és katonai igazgatási központ is lett, ezért laktanyákat is kellett építeni, vasútállomásokat, egyéb vasúti épületeket, és hát ilyen módon több oldalról jött a pénz, hogy építsék a nagyszerű épületeket. Nem akarom ismételni önmagamat, de ugye a városról már láttunk két épületet várostól, a harmadikként, ugye a Városháza meg a Színház, harmadikként említhetem a közművelődési palotát, ugye a Móra Ferenc Múzeum, amelyhez az 50-es években két oldalról 4-4 ablakos részt építettek hozzá. Tehát ez nem az eredeti, ez meg lett oldva, de nagyon sikerült a toldás, mert gondolom egyikük se fedezte fel, hogy ezen az épületen mindkét oldalról toldás van. Tehát nagyobbították a múzeumot. Az állam laktanyákat épített, kérem szépen. 46-os laktanya, ez a Mars téren van, ez volt Szeged házi ezrede, a 46-osok, ez Kuk, ugye K&K laktanya volt, és úgy épült, hogy a király, első Ferenc József, a várat átadta a városnak, óriási mennyiségű tégla volt benne, de kikötötte, hogy ennek fejébe építsenek egy laktanyát. Ez az időszak, amikor megszűnt a beszállásolás, ugye a történelemhallgatók tudják ezt a beszállás, a descenzus, hogy a jobbágyhoz szállásolták be a katonák, nem volt laktanya. De ez a laktanyaépítés elindult a 19. század második felébe. Na ilyen a 46-osok a legnagyobb laktanya. Vagy ilyen a Honvéd téren, innen nem messze, innen van a neve, a 5-ös Honvéd ezrednek a laktanyája, amit Bachó Viktor tervezett, de ugyanilyen a mai Bemtábornok utcában és a főiskola foglal helyet benne a utász, hidász laktanya, ugye az utászok a pionéroknak nevezték, szegediek, csak így hívták, hogy pihanér laktanya. No, hát kérem szépen a pihanér laktanyában ma ugye főiskolások tömegei tanulnak, és ilyen volt a Huszár laktanya a Huszár utcán, ma mindenféle önkormányzati intézmény van benne, és ha jogosítványt akarnak hosszabbítani, vagy eféle ügyeket, akkor oda kell menni. Ez egy laktanya volt, még a belső részén ott vannak erre utaló domborművek. És hát kérem szépen, ne feledkezzünk meg, mint igazgatási központ a vasútról. És ez egy nagyon komoly dolog volt. Szegeden épült 1858-ban az első olyan vasúti híd, amely két nyomtávú volt. Ez volt Európában az első kétnyomtávú vasúti híd, egy francia mérnök Cézanne tervezte, hogy a festő nevével rokona neve, de nem a festő, hanem egy másik Cézanne tervezte, nagyszerű építési technikával, a cölöpözés is ilyen keszonos építéssel folyt, amely a Szegedig 1854-be futó vasutat összekötötte, és innen ment tovább Temesvárra. Mégse Szeged lett a Temesvár felé vivő fővonal egyik állomása, mert a vasút mást gondolt, hanem a Budapest-Békéscsaba Arad, Budapest-Szolnok-Békéscsaba Arad vonal, és ez lendítette előre óriási mértékben Arad fejlődését, népességben, iparban, mindenben le is hagyta Szegedet. Ahonnan ketté ment a vasút, egyik ment Temesvár felé, a másik pedig be Erdélybe. Ugye, és ezért építették oda a vagongyárat, ami megdobta Aradnak a fejlődését, és aztán jött ilyen szeszgyár, meg takarmánygyár, meg aztán repülőgépgyár lett, tehát a gépipar fejlődött ott, és Hát így hiába épült az első csodahíd Szegeden, mégse erre ment a közlekedés. És Szeged meg a tiszai városok egy vákumba kerültek, mert a másik útvonal pedig Budapest, Kiskunhalas, Szabadka, Belgrád felé ment, és hát ez nagyon befolyásolta aztán a későbbiekben ezeknek a városoknak a fejlődését. De ennek ellenére Szeged mégis vasúti központ lett, irányítási központ, mert ide épült a Pfaff Ferenc által épített remek MÁV üzletigazgatósági épület. Ő tervezte és építették a pályaudvart. Ez a második pályaudvar Szegeden. Az első pályaudvar az a mai rendező pályaudvar helyén volt. Még látható is az az épület, az a azt hiszem, két emeletes épület. Az volt az első szegedi állomás, csak túl messze volt várostól, és így ide építették a mai nagyállomás helyére ezt a nagyszerű állomást, és innen ment aztán át a hidon, amit a II. Világháborúval lebombáztak, a vonat tovább, ugye Szőreg és Temesvár felé. Egy ideig fával pótolták a fölrobbantott részeket, csak egy árvíz elvitte a fát, és akkor megszűnt ott a közlekedés. A jó nép egy ideig azon járt, amíg a másik hát hidat föl nem építették, mert azt is lebombázták. Az is egy sokkal szebb híd volt, mint a mostani, amit 1883-ban adták át, Feketeházi János tervezte. No, hát röviden és jól, körülbelül ennyit a város építéséről, sok mindent lehetne beszélni, csak mozaikokat tudott az ember megragadni mindenről, mert nekünk sok mindenről másról is kell beszélni. Hát kérem szépen, Szeged egyúttal iskolaváros is lett. Iskolaváros, mert nagyméretű oktatás indult el az ötvösi törvény kapcsán, kötelező lett az elemi iskolai tanulmányok folytatása, és szüksége volt a modernizáló társadalomnak a műveltebb fejekre, és Szegeden is számos iskola nyílt ebben az időben. Vegyük sorba. Az egyik és legfontosabb a piarista gimnázium volt. Azért emelem ki először, mert az összes rendi iskola közül a szegedi piaristákhoz jártak a legtöbben. 800 gimnazista járt oda. Ugye a Bakó Viktor vagy Bacsó Viktor által épített épület, amit most renováltak, és a TTK van benne, az, amelyet épített a város az árvíz után a piaristáknak. És a másik nagy gimnázium a Győri Bencéseké volt, de annál jóval többen jártak Szegedre a piaristákhoz. Egy csomó jelesség, ugye csak mit tudom, például Antunovics püspök, vagy a Bolyai Bábes Egyetemnek a egyik névadója, Bábes, az itt végzett Szegeden, kérem tisztelettel. Ugye kiképeztük, és aztán fordultak ezek az emberek másfelé. Ez egy tévedés volt annak idején, hogy azt hitték, hogyha ezeket kiképzik, akkor hát majd magyarrá válnak, nem váltak azzá. No, akkor a régi iskola, a reáltanoda, amely új épületet kapott aztán a mai építőipari szakközépiskola épületébe ment át, és lett belőle a Baross Gimnázium. Kiváló emberek kerültek ki onnan, kiváló tanárok keze alól, többek között Babits Mihály is tanított ott, az emléktáblája ott van az épület falán is, és itt lakott a Szomszéd utcában egy két évig. Volt Szegeden Babits Mihály, és Rákosi Mátyás is oda járt egyébként gimnáziumba. Nem különleges dolog, mert délről, az akkori Dél-Magyarországról ide özönlöttek a diákok, és ő ugye adai születésű, a Bácskából és a Bánátból egyaránt ide jöttek ezekbe a gimnáziumokba. Ezen kívül ugye említettem már a felsőkereskedelmi iskolát, a Tiszaparton, a Radnóti gimnáziummal szemben. Az érdekessége a dolgoknak az, hogy az előbb működött már, és akkor fölépítették a vele szembe a gimnáziumot, ami a mai Radnóti, és az lánygimnáziumnak épült volna. De hát a szülők nem engedték, hogy a fiúk mellé a lányok kerüljenek, és ezért építették nekik az új iskolát, a mai Tömörkényt, amit ugye a nép ugye piros iskolának nevezett. Tehát ilyen érdekességek is lejátszódtak, de ugyanekkor épül ebben a korszakban a mai gépipari szakközépiskola, egy a felsőipari szakközépiskola, meg a Mars téren is épült egy ilyen faipari iskola maradt aztán. Tehát látjuk, hogy milyen hatalmas iskola építés következett be ebben az időben Szegeden, és hát sok egyéb is elindul. Például a szegény iskolanővéreknek az alsóvárosi iskolája, amit most ugye megint visszavettek, és hát az is egy óriási iskolává fejlődött ki tulajdonképpen. Így tehát megvolt a középiskolák tömege, polgári iskolák is voltak nem egy, például a mai jogi kar épülete is polgári leányiskolának épült, vagy polgári iskola volt a főiskolának a Sugárúton, a Boldogasszony Sugárúton épült épülete is. Tehát Szeged valódi iskolaváros lett. Jól lehet, az egyetemet nem tudta megszerezni. Már elindult a monarchia idején az egyetem iránti küzdelem, de utaltam rá, hogy a magyar politikusok tévedtek, amikor ugye Kolozsvárra és Pozsonyba tették az egyetemet azért, hogy ott átneveljék a nemzetiségieket. Ez nem sikerült. A törzs magyar terület, az Alföld pedig itt maradt egyetem nélkül. Majd később jön ugye az első világháború után Szegedre a Kolozsvári Egyetem, illetve menekül pontosabban a mi egyetemünknek az elődje. No, akkor ugorjunk tovább, mert sok minden van, ami fényessé teszi ezt a korszakot. Nézzük az ipart. Az ipar is nagy lendülettel indult el. Sajnos főképp élelmiszeripar, gondoljunk itt a PIK szalámigyára egyedül, ennek az utóda működik ma. De voltak nagy malmok, ilyen például a bakmalom. Bakmalom, amelynek a helyén az új orvosi komplexum épül, többek között óriási területen. Annyi lisztet termelt, mint egy-egy nagy budapesti gőzmalom. A Bácskából hozták fel a búzát Tiszán, hajóval. És érdekes a története is a családnak, mint számos más családnak. Felletár Zsolttal beszélgettem a minap, és elmondta, hogy Csehországból származott ez a család, Prosznicból, ahol szövőipari, textilipari tevékenységgel foglalkoztak, és látták, hogy lehet itt még nagyobb hasznot is szerezni, akkor átálltak a szeszgyártásra, majd pedig a malomiparba fektettek be, és ugye a utolsó tag, Bak Bernát Szegedről felsőházi tag lett. Nagy művészetpártoló is egyúttal. De hasonló dolgokat lehet elmondani a Milkókról is többek között. A Milkóház, ha lejövünk a belvárosi hídról, jobb oldalt van az a talán eper színű épület, nem értek a színekhez. Nagyszerű szecessziós épület. ugyancsak Lechner Ödön tervezte, Pártos Gyulával. Ugye Lechner volt a művész, Pártos az iparos. A művész megálmodta, az iparos végrehajtotta. És hát ehhez hasonlóan a Wagnerek és sok más fektetett be, és hát elsősorban látjuk malomipar, élelmiszeripar, és fontos volt a fűrész üzemek világa. A Tiszapart mindkét oldalán fűrész üzemek voltak, mert egyrészről a Kárpátaljáról, másrészről Erdélyből úsztatták a fát idáig, persze Szolnokon is voltak fűrészüzemek, és ezeknek az embereknek ott is jelentős befektetései voltak. Az első világháború után a Trianon tönkretette őket. Ugye zsidó vállalkozók voltak, és a Milkó is, hát befektetett Körösvölgybe, tönkrement, és hiába volt kormányfőtanácsos, és főbelőtte magát, mert tönkrement a vállalkozása teljesen. Tehát ilyen dolgok is jöttek az első világháborúval, ami nyilván egy későbbi téma lesz számunkra, és hát tulajdonképpen ez az ipar szinte teljesen eltűnt Szegedről, és hozzá kell tenni azt is, hogy nem volt szerencsés ez az iparosítás, mert nem a gépipar felé ment, hanem a kis jövedelmet hozó élelmiszeripar felé, ami azt mutatta, hogy nem vezet messze, ma már ezek közül a üzemek közül egy sincs. Érdekes a tulajdonosok része. Már Bálint Sándor megállapította, hogy addig, amíg a magyar paraszt, ugye a tradícióknál fogva, gyűjti a pénzt a szalmazsákba, hogy újabb földet vegyen, zsidó és német tőkések forgatták. És nehogy azt higgyük, hogy mindenki hosszú ideig és nagyon gazdagon élt ebből, óriási volt a csődöknek a száma, és láthattuk az előbbi példákból, hogy két ilyen igen nagy ugye, tőkével rendelkező család is hát a nullára futott az első világháborút következő. Első világháború következtében. Minden esetre ezek az emberek a fűrésziparban, a Lippai tudott megmaradni a két világháború között is, és fejlesztette azt a gyárát, fűrész üzemét pontosabban, amit hát elkezdett a 19. században, rendkívül ökonomikus gazdálkodással és azzal, hogy több lábon állt, és ő is, mint a többi jelentős hát, adományokat tett a kultúra számára is. A szegedi ipar tehát ilyen módon, bár Szeged munkássága itt a Dél-Alföldön a legnagyobb méretű volt, 5000 munkás élt Szegeden, azt mutatta, hogy jelentősen iparosodik, de mégsem úgy, mint az említett város Arad, vagy Temesvár, vagy befelé a Erdélybe menve egy-két város. Mert ezek a iparágak ezek szerint nem tudtak igazán tartósak maradni. Ugye ma a legnagyobb üzem Szegeden az egyetem. Ugye ezt nem árt tudni, a többi üzem a szépen, mint a későbbi alapítások is, a textilüzemek ugyancsak. Beszéltem a munkásság számáról. Ez azonnal eszembe juttatja, hogy szólni kell a népesség alakulásáról is. Ugye, láttuk itt az alapokat, az alaprajzát a városnak, az épületeket láttuk, láttuk az ipart, ahol dolgoznak. Hát kérem szépen, Szeged lakossága 1870 körül 70 ezer fő volt. A világháború előtti időszakig 120 ezerre gyarapodik, tehát 50 ezerrel nő, ami 70%-os növekedést jelent. Ma, amikor a demográfiai hullámvölgyeket éljük át, ez ugyebár egészen megdöbbentő adat, két helyről táplálkozott e tekintetben a város. Az egyik a népesség robbanás, ami ekkor bekövetkezett. Ami azt jelenti, hogy élve maradtak azok a gyerekek, akiket megszültek az anyák, és a csecsemő halandóságot nagyon lecsökkentették, a higiéniával meg, ugye szemmelvesz és így tovább. Meg növekedett az orvosi ellátás minősége is. Ennél fogva az akkor született gyerekek megmaradtak, és egy óriási népesség növekedés játszódott le, de ez lejátszódott egész Európában. Sőt, Magyarország és a mi területünk az utolsó lett, és nem is teljesedett ki egészen, mert az első világháború megállította. De mégis jelentős számú növekedés állt be, és ezen túlmenően kezdtek az emberek a városokba húzódni, az üzemekbe munkát találván. Ugye? Ez a munkalehetőség szaporította folyamatosan a városok lakosságát. Így nőttek meg a városoknak a lélekszámai, nem csak szegedi, hanem más, kiugróan ugye budapesti. Ennek is megvannak a maga okai, erről megint nincs idő ilyen szempontból beszélni. Minden esetre ez a népességgyarapodás egy egyedülálló volt az egész magyar történelemben. Nem idegenből jöttek be, hanem a helyi lakosságból ugye jött az a szaporulat, ami hallatlan mértékben megnövelte a lakosságot. Ugye elindult a kivándorlás is, de Szegedről nem kellett kivándorolni, mert Szegednek akkora volt a területe, a külső területe, hogy azt a tanács bölcsen kiosztotta kisbérletekbe, azokból éppen sem megélni, sem meghalni nem lehetett, de valahogy mégis vegetáltak, és nem kellett elmenni, nem kellett kimenni. Szegedről alig volt kivándorlás, míg a szomszéd városokból ugye sokkal több volt, és ne felejtsük el, nem csak magyarok vándoroltak ki, hanem nemzetiségeknek is egy jó része. A nagyobb száma volt a kivándorlóknak a nemzetiségekből származó. Ezt nagyon jól tudjuk, csak kevésbé ugye hangoztatják. No, ezen túlmenően, hogy egy kis intermezzót tartottunk itt a népességgel a munkásság kapcsán, még beszéljünk a mezőgazdaságról. Mezőgazdaság. A Szegednek a mezőgazdasága sose volt olyan nagyszerű és látványos, mert a szegediek a kereskedésből éltek elsősorban, a forgalomból éltek elsősorban, meg éltek az állattenyésztésből. Ugye a nagy pusztákon folyt a legeltetés, és akkor árusították a ott felnövekvő jószágot. De ebben az időszakban különböző okok miatt elindul a mezőgazdaság is, eléggé belterjes módon gyümölcstermesztés és szőlőtermesztés. A várost, mint számos várost is, ugye a város határához hasonló gyümölcsösök, szőlők vettek körbe. Bécsbe is, ugye, ha az ember sétál a jeles Josefstetter Strassén, ahol ott egy kiváló színház van, a Josefstetter Theater, az egy időben ott szőlő volt. De ahogy növekedett a város, Ugye a szőlőből város lett utcák és házak, ugyanígy volt Buda is, Budának a hegyes része is szőlővel volt tele, ma ott mindenhol laknak. Szegeden ugyanez volt a helyzet, szorultak mindig kifelé a szőlők, mondjuk ad abszurdum mondom, a török korba a Széchenyi tér közelében ott szőlős kertek voltak, mert olyan kicsi volt a lakosság. Aztán nyomult ez kifelé, ugye itt a Dugonics tér utáni részen volt a Jerikó, meg a Róma. Na hát ezek mind ilyen terület. Aztán pedig ilyen hegyeknek nevezték, tehát talán ismerős önöknek hallották, hogy francia hegy vagy francia hölgy. Ez ott egy lakótelep van ma. Hát kérem szépen, az a francia családé volt az a rész, azért volt francia hegy. De ezek mind lapos területek, vagy Bitepál hegy, teljesen lapos. Hát miért nevezték hegynek? Mert ugye máshol a szőlő, az hát dombon volt, hegyen volt, így hát itt is a szőlőhegyet, azt nem másképp nevezték, mint hegynek. Tehát ilyen lapos, mint ez. Tehát kérem szépen, itt is megvolt egy gyümölcstermesztés is, csak megint ez a Szegednek a pehje, hogy ami Kecskemétről Pest felé szállítottak, mert közelebb van, ugye, és ott jönnek a kiváló nemesítők, a Matthiász János, meg a Kocsis, ugye, a jeles szőlő, a Kocsis Irma, ugye, hát ez a lánya volt, és Szeged dél felé szállított, mert a nagy Bácskába, ugye búzaföldek voltak, onnan hozták a búzát ide őrölni a Bakmalomba, meg másma, innen pedig ment le a gyümölcs és a szőlő. Amikor Trianon jött, ezek a szálak elletek vágva, ez a fejlődés is vegetálni kezdett a mi területünkön. Ennyit a mezőgazdaságról. Tehát nagyon látványos fejlődés indult itt el, tanyavilágban különös, a tanítók almásokat telepítettek. Volt a barackot, Brüsszelből hozták kérem fákat. Egy Frank nevű család például. Lovakat is, dobó, futódobó, így hívták, mert olyan jól futottak a lovai. Tehát elindult ilyen módon is a mezőgazdaság termesztése is, és a paprika, ugye? Paprika, ami hát egy karakterikus szegedi termék lett, hát a mi korszakunkba csődölt be valamennyire tulajdonképpen, állítólag Bálicsánda szerint a törökök hozták ide, és a ferencesek fejlesztették aztán ki az alsóvárosi kolostorukba magát a paprika termesztést. A továbbiakban még annyit, a sportélet is elindult, megjelentek az úszóházak a Tiszán, és kiváló emberek születtek itt, még például a Maróci, a sakk, még akkor nem volt ilyen világbajnokság, de azt mondta, ő akkor az időben ő volt a világbajnok. Tehát a sport is elérkezett Szegedre, ugye az első ilyen jeles egyesület a SZAK, szakpálya, Új-Szegeden volt első osztályú labdarúgókkal, és egy nagyon is polgári és városias élet indult el, amelynek tulajdonképpen ugye a világháború vet véget, ami azonban egy másik előadás témája. Annyit még összefoglalásképpen, hogy Szeged ebben a korszakban rendkívül látványos fejlődésen ment át. Egy nagyon is élhető, nyugati formájú város lett a lakosságával együtt, a polgárokkal, amikbe beletartoztak a gazdag vállalkozóktól a földműveseken át a munkásságig, szépen megosztva a társadalom a megfelelő csoportokra, beletartozott mindenki. Azonban e látványos fejlődés ellenére, ugye a Palotás Szeged létrejöttének ellenére, ha arra gondolunk, hogy a vasutak fővonalai elkerülték Szegedet, Ez okvetlenül azt jelentette, hogy a környező városoktól lemaradt a fejlődése. Gondolok itt ugye elsősorban Aradra és Temesvárra az egyik oldalon, másik oldalon meglódult ugye Újvidék fejlődése is. Tehát azt a helyet, amit hosszú évszázadokon át viselt az Alföldön, tulajdonképpen meg kellett osztania másokkal. Láttuk, hogy az iparában milyen súlyos károkat okozott Trianon, lásd fűrészipar. Láttuk azt, hogy a mezőgazdaságban milyen súlyos veszteségeket szenvedett, ugyancsak amiatt, hogy nehezen lehetett, illetve egyáltalán nem lehetett kereskedni kifelé, hiszen mesterségesen akadályozták ezeket a korábban kialakult viszonylatokat, hogy azok tovább működjenek a maguk teljességében. Ez nem állt érdekében azoknak az új hatalmaknak, akik ugye a környezetünkbe kialakult új államok vezetői voltak. Hát kérem szépen, ennyit a korabeli Szegedről, ennyit a monarchiáról és Szegedről, mégis azt kell mondanunk, hogy egy modern szóval egy hallatlanul nagy modernizációs folyamat játszódott le, amihez foghatót korábban sem, és azóta sem élt át az ország. És még egyet, olyan nosztalgiával gondol arra az ember, hogy a kor embere úgy tűnik, hogy az örökké valóságnak építkezett. Gondoljunk csak a máig álló épületekre, gondoljunk csak a vasutakra, amelyek ugye most épültek le hihetetlen sebességgel, mert nem csak azt kell tudniuk, hogy két vágányú volt a híd, hanem azt is kell tudniuk, hogy például a vasút, amely akkor a iparnak a húzó ágát jelentette, úgy, mint ma az informatika, Európa élvonalába tartozott. És bármennyire is megállt a fejlődésben, még a múlt század, a 20. század közepéig tartotta ezt a színvonalat, amíg utolérték a többiek, illetve nem hagyták el a többiek. Onnan kezdve szépen, aztán roham léptékben, ugye, állva maradt minden. Egy helyben dobogott a vasút óriási tempóba, de előre egyáltalán nem jutott. Mint egy szimbolikus képe annak, hogy hát mi lett azzal a lendülettel és csodálatos fejlődéssel, amit az előző korszak teremtett a magyarság számára. Hát kérem szépen, önöknek pedig azt kívánom, hogy mint fiatalok éljenek át egy újabb, ehhez hasonló, monarchiakorhoz hasonló, nagy, lendületes felfutást. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi tanára tartja meg a Védőoltások jelentősége című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!